De. Izrael számára Isten a közvetlen megtapasztalást jelenti. Ő az üdvösség Istene, a szabadító Isten, és ő az, aki kinyilatkoztatta magát. Ami a kivonulás a hívő izraelita számára, az a keresztényeknek a Krisztus. Isten kiválasztotta az ő népét, és az egyiptomi kivonulás számukra azt jelentette, hogy ezentúl az élő Istent szolgálhatják. Nem tudták, mi vár rájuk a pusztaságban. A rabszolgaságban ugyan nagyon keményen dolgoztak, de viszonylagos létbiztonságot élveztek. Ezzel szemben a pusztai vándorlás azt jelentette, hogy teljesen rá kell bízni magukat Istenre, és hinni kellett abban, ez az ára annak, hogy eljussanak az ígéret földjére. Elnyomott rabszolgákból keletkezett egy szabad nép saját vezetőkkel. 6. fejezetben arról olvasunk, hogy Isten mindent lát és hall, és kész népének szabadítására. A szövegben 6 ígéret hangzik el. Én vagyok az örökkévaló. Ezen a néven még Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak sem jelentette ki magát. Ki foglak hozni benneteket Egyiptom sanyarúságából. Megmentelek titeket a rabszolgamunkától. Megváltalak titeket kinyújtott karral és súlyos ígéretekkel. És magamhoz veszlek benneteket, és ti az én népem lesztek, és én leszek a ti istenetek. És bevisztek benneteket abba az országba, ami fölé kezemet emeltem, és odaadtam Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Az ekkor még szolgalelkű nép hiszi is, meg nem is az ígéreteket. Hamis biztonságérzete veszi körül őket, és bár nagyon sokat dolgoznak, sorsukba már beletörődtek. De tudjuk, hogy mindezek be fognak következni, erről Isten gondoskodik. Isten megerősíti a szövetséget, megígéri, hogy közel a szabadulás, jövőt ad népének, és a szabadságot örök ünnepé emeli. Isten személyes műve teljesedik ki a következő mondatokban. Én kivezetett titeket, én elviszlek benneteket abba az országba, én adni fogom azt nektek, én vagyok az örökkévaló. Tehát így tudjuk meg, hogy Isten először Mózesnek jelenti ki magát Jahve néven. Majd felsorolja Ruben, Simeon és Lévi leszármazottait azért, hogy kiemelje a középponti személyeket, Mózest és Áront, akik Izrael szabadulását munkálta. Miért teszi ezt? Ez egyfajta népszámlálás. Van egy nép, rabszolgák, lassan-lassan, ahogy múlnak az évek, újabb és fiatalabb nemzedékek jönnek, már meghajtják derekukat, kételkedő és csüggedő a szívük, fásultak. Az idősek pedig imádkoznak és Istenhez kiáltanak, hogy hitüket és hagyományaikat meg tudják őrizni. És ekkor Isten alászáll és megszámlálja őket, az ő választott népét, akikre igényt tart, hogy egy se vesszen el belőlük, mint Jézus, az egyetlen bárány. Mózes igen komoly, nehéz megbizatást, küldetést kap, hozza ki Izrael fiait Egyiptomból, hogy szolgáljanak, áldozzanak az élő Istennek. Ereje felett való megbizatás, de ebben a megbizatásban Isten ígéri jelenlétét. Én veled leszek. És a nehéz beszédű Mózes mellé még adja Áron szószólónak. 7. fejezetben Mózesnek Isten akaratát egy kemény szívű fáraóval kell közölnie. Először kérdelni, majd csodajeleket bemutatni, és a legvégén csapásokkal megtörni a fáraó keménységét. Felmerül a gondolat, hogy ha az Úr keményítette meg a fáraó szívét, akkor volt-e egyáltalán lehetősége a fáraónak arra, hogy elkerülje a csapásokat? Összesen 10 csapás történt, de csak a legutolsó lesz az, amikor már nem kemény a fáraó szíve, hanem Isten elveszi a keménységét, és ő, aki Istennek érzi magát, szembesül a világ egyik legnagyobb bánatával, fájdalmával. Bár Egyiptom fáraója függetlennek érezte magát, mégis a sátán kezében volt egy eszköz. Elvakult volt és makacs, ellenszegült Istennek és martalékává vált a sátánnak. Az egyiptomi népnek a Nílus az életet jelentette. Termékeny átterület biztosította az ország élelmiszer készletét és a gazdasági stabilitást. Sőt, a nagyhatalmi törekvésekhez és a gigantikus építkezésekhez a gazdagságot is. A fáraó gőgös volt és arrogáns. Azt hitte, az ő csodatevői is tudnak csodajeleket tenni. Kinevette Mózest és Áront. A szíve kemény, és még nem azért, mert Isten megkeményítette. El sem tudja képzelni, hogy nálánál hatalmasabb ember létezhet. Istenként imádatja magát. Nem bántja ugyan a két öreg embert, hiszen ekkor Mózes 80 éves és Áron 83 éves. Csodatevőnek hiszi és tiszteletben tartja őket, bár ezt az érzést is Isten gondviselése munkált a szívében. És talán a mutatványukra is kíváncsi volt. Először tisztelte tudásukat, azután, amikor már jöttek a csapások, tudta, hogy ezek csak Mózes közben járásával, imádságával múlhatnak el népéről. A fáraó szabad akaratából döntött úgy, hogy elindul egy úton, amelyről azután már nem tudott letérni. Az első négy csapásban a fáraó bebizonyította, hogy kemény és konok marad a szíve, amikor elmúlnak a csapások Mózes imájára, és nem engedi el a 600 ezer végtelenül kihasznált rabszolgát, az ingyen munkaerőt. Ezután azonban már szíve mindig isteni segítséggel keményedik meg, mert Isten gondoskodik arról, hogy már ne legyen ura tetteinek, végig kell mennie a maga választotta úton, a sátáni kényszerpályán. A 7., 8., 9. fejezetben sorban olvassuk az egyre nehezebb csapásokat, és el kell gondolkoznunk azon, hogy mennyire nem tanult az emberiség. A hibáiba állandóan beleesik, és egyes vezetők végtelen önteltségükben, elvakulva a hatalomtól, romlást hoznak minden emberbe. Az első csapásban Egyiptom földjének vizei vérré változnak. A vízből vér lett, ezzel mutatta meg Isten a hatalmát. Ezáltal tette egyértelművé, hogy Mózesen keresztül ő az, aki beszél a fáraó szívéhez. Ám, mint tudjuk, ez a beszéd süket fülekre és kemény, öntelt, érzéketlen szívre talált. A vizek büdösek, a halak pusztulnak, az emberek és az állatok gyötrődnek a szomjúságtól, hiszen ivóvíz 7 napig nem volt, de a fáraó szíve kemény. Majd egy újabb kérés. Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nekem. De a fáraó nem akarja elbocsátani a népet. A figyelmeztetés után, mert a csapás sohasem jött váratlanul, Áron megsuhintotta a pálcáját a Nílus felett, és mindent elleptek a békák. Büdösek és undorítóak voltak, mindenhova bemásztak, nagyon iszonyú lehetett a sok büdös béka és a mindent betöltő állandó brekegés. Itt már imád kér a fáraó, hogy a csapás elmúljon, de amint ez megtörténik, rögtön megkeményíti a szívét, és nem engedi el a zsidókat. Az első két csapásban a fáraó varázslói igyekszenek lépést tartani Isten munkájával, azt a hamis illúziót látszatot keltve, hogy ők is mindenre képesek. A harmadik csapásban Isten utasítja Áront, hogy a földre suhintson a bottal, és mindent ellepnek a tetvek. Itt már a fáraó csodatevői is figyelmeztetik urukat, hogy ez Isten újja, mert ezt már ők sem tudják megtenni, de a fáraó szíve még mindig kemény. Negyedik csapásként jönnek az undorító ártalmas bogarak, és mindent felfalnak. Itt viszont Gósen földje megmenekül, Isten különbséget tesz az egyiptomiak és saját népe között. A fáraó ezek után azt mondja Mózesnek és Áronnak: menjetek és áldozatok isteneteknek az országban. A sátán így akarta megakadályozni, hogy Isten nevéről bizonyságot tegyenek, mert az örökkévaló Isten az egyiptomi istenek sorába akarta süllyeszteni, de Isten népének el kell különülnie. Az ötödik csapásban Isten dögvészt bocsát az egyiptomiakra, de ez a csapás sem sújtotta a zsidókat. A fáraó szíve már Isten miatt kemény, még saját népe szenvedésével is közömbös. A hatodik csapásban fekélyek borítják el az egyiptomiakat, akiknek azzal is szembesülniük kell, hogy varázslók nem tudnak segíteni, hiszen őket is fekélyek borítják. Hetedik csapásban pedig jégeső zúdul a földre, és csak az nem pusztul el, aki hisz és fél, és fedél alatt marad, sőt az állatokat is menedékhelyre tereli. Aki nem hisz, elpusztul. A jégeső és a zivatar ritka jelenség Egyiptomban. Itt is megkínéli Isten Gósen földjét. A fáraó és a nép is kérleli Mózest, hogy imádkozzon és fordítsa el a csapást. De Egyiptom népének és fáraójának a sorsa meg van pecsételve, és annak be kell teljesednie. Nincs vége még a csapásoknak. Nekem itt van vége. A tudósok szerint, akik már erre is megtalálták a régészeti bizonyítékokat, a csapások sorozatát az éghajlat megváltozása okozta. Ugyanis az addig enyhe és nedves időszakot nagy szárazság váltotta fel, aminek következtében a Nílus vízhozama oly mértékben lecsökkent, hogy lassú, iszapos folyóvá vált, amiben elszaporodott egy vörös alga féleség, és ez az alga mérgező volt, ennek tömege és színe festette vörösre a vizet. Ebből az elsőből következett a második, harmadik és negyedik csapás, hiszen az algák miatt elszaporodtak a békák és elhagyták a vizet, a legtöbb azonban elpusztult, és ennek következtében elszaporodtak a döglegyek és a tetvek, ez vezetett az állatok elhullásához és az emberek megbetegedéséhez. A többi csapás pedig a Szantorini vulkán kitörés okozta, vulkáni hamu sötétséget, hideget bocsátott a földre, és ez volt a felelős a jégesőért. De mi tudjuk, bármit is magyaráznak a természettudósok, maguk módján még igazuk is lehet, csak a lényeget nem látják. Isten ura a természetnek, és minden élőnek és élettelennek. Ezékiel könyvében, ez a haftara, a 28. fejezetben mintegy magyarázatként azt olvashatjuk, hogy minden földi hatalom és minden földi királyság mögött ott áll a sátán. A sátán, aki e világnak a fejedelme. Ha akadnak olyan népek és olyan vezetők, akik nem adják át magukat Isten vezetésének, nem szánják oda magukat Istennek, ott rögtön megjelenik a sátán, és igyekszik átvenni a hatalmat. Ezékiel könyvének 29. fejezetében pedig említésre kerül Dániel, aki az államfejtés után főtanácsos lesz, de mindig bölcs marad. Tírus király szíve viszont az anyagi javakért dobogott, és minél tehetősebb volt, annál jobban felfúvalkodott. A veszte az lett, hogy Istennek képzelte magát, de erről az ellenséget nem tudta meggyőzni, és bizony csúfos halált halt emberként. A baj csak az, hogy végtelen önteltségében és felfúvalkodottságában népét is bajba sodorta. Tanítás számomra. Jó lenne, ha úgy tudnék élni, hogy a szívem alázatos és nyitott maradjon, nehogy megkeményedjen, és letérjek az egyetlen igaz útról. Szeretnék az isteni népszámlálásban úgy részt venni, hogy egy legyek azok közül, akiket ő megszámlál, hogy el ne vesszek. Köszönöm szépen.